kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újjá fogjuk építeni a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt, mondta a Miskolc megválasztott, október elején hivatalba lépő polgármestere a tegnap kigyulladt barlangfürdőnél tartott sajtótájékoztatóján. A barlangfürdő tetőszerkezete teljesen leégett. Tóth Szántai József úgy fogalmazott, a rekonstrukciós munkálatok során végig kell gondolni, miként tudják még szebbé és jobbá tenni a fürdőt. Leszögezte, a biztosításon felül kormányzati segítségért fog fordulni, mert kieső turisztikai bevételekről, illetve az ott dolgozó emberekről van szó. A borsodi vármegyeszékhely megválasztott vezetője nyugalomra intett mindenkit és közölte, most a szakértői vizsgálatok következnek, és csak utána tudják megállapítani a tűzokát és a keletkezett károkat. Veres Pál Miskolc hivatalban lévő polgármestere azt mondta, a tűzoltók jelenleg is dolgoznak a helyszínen. Emlékeztetett arra, hogy 27 évvel ezelőtt a város egy másik ikonikus épülete, a Deszka templom semmisült meg egy tűzesetben. Mint mondta, az akkori példátlan összefogás most is megmutatkozott, mert a két polgármester számtalan felajánlást kapott a káreset kapcsán. Reményeink szerint a decemberi EU csúcson rögzítik, hogy a kohéziós politika a jövőben is meghatározó lesz az unió versenyképessége és a demográfiai helyzet javításában, mondta Navracsics Tibor, a kohéziós politikáért felelős miniszterek budapesti informális találkozója után. A magyar EU elnökség keretében tartott megbeszélésről a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kiemelte, azt járták körül kollégáival, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a belső erőforrások mozgósításával lassítsák az EU-ban kialakuló demográfiai hanyatlást. A kohéziós politika egyike a Magyar-Európai Uniós elnökség prioritásainak. Európa hanyatló demográfiai pozícióban van, a természetes születésszám szinte minden tagállamban csökken, ami óriási problémát jelent, elsősorban a kevésbé fejlett térségek elnéptelenedése miatt, fogalmazott Navracsics Tibor. A Magyar Falu Program 2019 óta mintegy 22 milliárd forint értékben támogatta a kis településeket, kommunális eszközök és közterületek karbantartását célzó eszközök beszerzésében, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rába-Pordányban. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, hogy a program indulása óta országszerte 2600 ilyen pályázatot támogattak. A program indulásakor a legtöbben traktorok beszerzésére pályáztak, a következő években pedig különböző kézi eszközökkel, egyebek mellett damilos fűkaszával vagy adapterekkel egészítették ki a traktorokat, fogalmazott. A kormánybiztos kiemelte, hogy a kommunális eszközök beszerzése folyamatosan a legnépszerűbb pályázati felhívás, évről évre legalább háromszoros rá a túljelentkezés. Sikeres versenyképességi fordulat következett be a magyar felsőoktatásban, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Állatorvostudományi Egyetem tanévnyitóján Budapesten. Hankó Balázs úgy fogalmazott, a modellváltásnak köszönhetően most élő, lüktető egyetemeket, tervekkel, álmokkal rendelkező vezetőket és innovációt látunk, ráadásul a felsőoktatási intézményekbe vetett társadalmi bizalom is erősödött. Versenyképesség, identitásőrző és erősítő közösségépítés. Ezek köré fűzzük a megújult felsőoktatást, jelentette ki a tárcavezető. Hankó Balázs elmondta, az átalakítás kulcsfontosságú eleme volt, hogy összekötötték az egyetemeket a gazdasági szereplőkkel, alapjaiban megváltoztatták a finanszírozást, és mindehhez új teljesítményrendszert alkottak, fogalmazott. Sport. Két éljátékosa, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton nélkül utazik a magyar férfi teniszválogatott Egyiptomba a Davis Kupa jövő hétvégi osztályozójára. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Nagy Zoltán kapitány Piros Zsombort, Valkusz Mátét, Fajta Pétert és Madarász Gergelyt küldheti pályára Kairóban, hogy kiharcolják a visszajutást a világcsoport egyből. A kairói párharc győztese jövőre ismét a világdöntő selejtezőjében szerepelhet majd. Végül az időjárásról. A csapadék gócok fokozatosan lecsengenek, és a legtöbb helyen a felhőzet is feloszlik. Csak helyenként maradnak felhűs körzetek. A délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Egymásnak tagjai. Uram, hadd legyek sokak hasznára, hogy eljussanak az üdvösségre. A keresztény hivatás, tanítja a zsinat, természete szerint apostoli hivatás. A keresztény egyszerűen abból kifolyólag, hogy a keresztségben az egyház tagja lett, arra hivatott, hogy együttműködjék annak javára és fejlődéséért. Ahogyan az élő testben, a szervezetben nincs egyetlen tag sem, amely tétlen lenne, hanem a test életével együtt annak tevékenységében is részesedik, ugyanúgy Krisztus testében is, amely az egyház, a tagok betöltik az erejük szabott feladatkört, és így növekszik az egész test. Minden tag a testtől kapott életet éli, ehhez tartozik, ennek osztja meg életét, és szükségszerűen ennek osztja meg tevékenységét is. Egy teljesen passzív tag vagy béna lenne, vagy halott. Ami az emberi testben szinte mechanikusan történik a tagokkal, annak Krisztus titokzatos teste tagjaiban tudatosan és felelős módon kell megvalósulnia. Ha a keresztény hagyja, hogy a kegyelem és a szeretet élete ellaposodjék vagy kialudjon benne, nem csak magának árt, hanem az egész egyháznak, csökkentve benne az életszentség szintjét. Ha viszont növekszik a kegyelemben és a szeretetben, nem csupán önmagát szenteli meg, hanem az életszentség új patakját nyitja meg az egész egyházban. Ennek az igazságnak a megfontolása új egyház tudatot ébreszthet minden hívőben, s ez arra késztetheti, hogy azonnal elkötelezze magát az egész titokzatos test építésében. A keresztény lelkiség soha nem individualista. A magányban élő remeték vagy szerzetesek is az egyházban és az egyházért élnek. Lelki életük olyan mértékben hiteles, amennyire megvan bennük az egyházias nyitottság és az elmélyültebb ima életre és Isten népéért vállalt önfeláldozásra készteti őket. Az egyház annyira harmonikusan és szervesen felépült test, hogyha egy tag nem működik közre a maga erejéhez mérten a test növekedésében, bizony nem használ sem az egyháznak, sem önmagának. Az Isten népében összegyűlt és Krisztusnak egy testében egy fő alá foglalt valamennyi hívőt arra szólítja hivatásuk, hogy élő tagként az egyház növekedésére és folytonos megszentelésére fordítsák egész erejüket. Apostoli tevékenységük részesedés az egyház üdvözítő küldetésében. Az apostolkodásra maga az Úr rendeli őket a keresztséggel és a bérmálással. Világos, hogy mindenki a maga adományai és személyes hivatása szerint lesz apostol, de minden kereszténynek apostolnak kell lennie, mivel a keresztségben és a bérmálásban apostoli küldetést kaptak, s megkapták magát a szeretetet is, ami minden apostoli tevékenység lelke. A formák és a felelősség eltérőek lesznek. Más egy püspök, egy pap, egy szerzetes, egy világban élő keresztény hivatása, más a szülőké, de mindnyájan apostolok, mivel Krisztus mindnyájukat megkülönböztetés nélkül beoltotta titokzatos testébe. Egyetlen keresztény sem lehet közömbös testvére üdvösségével szemben. Hiszen mindnyájan egy test vagyunk Krisztusban, és egyenként egymásnak tagjai. Így ami jó az egyiknek, mindenkinek jó, és ami rossz egynek, az mindenkinek rossz. Krisztus a megkeresztelteket a szeretet sors közösség vállalásában egyesítette. Egyházát, mint a szeretet közösségét hozta létre, amelyben mindenkinek kölcsönösen együtt kell működnie a többi javára. Az egyetlen üdvözítőnek van meg a hatalma arra, hogy közvetlenül üdvözítsen és megszenteljen minden embert, mindenki más közreműködése nélkül. Általában azonban ezt a tagok által teszi. Félelmetes titok, amelyről soha nem elmélkedhetünk eleget. Sokak üdvössége múlik Krisztus titokzatos teste tagjainak imáin és önkéntes áldozatán, függ a pásztorok és a hívek együttműködésétől. A szentek közösségének misztériumáról, a kegyelem és a szeretet közösségéről van szó, vagyis a Krisztusban való életközösségről. Isten munkatársai, Istenem, hadd dolgozzak szántóföldeden a nekem adott kegyelem mértéke szerint az egyetlen alapon, aki Jézus Krisztus. Egyedül én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Isten az egyetlen teremtő és az egyetlen üdvözítő, csak őtőle jön az üdvösség. megvalósításához egyetlen fiát használja fel. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. Jézus az Atya apostola küldötte, akinek az üdvösségmű megvalósítása a feladata, ő maga is az Atya küldöttének tartotta magát. Ezt mondta: annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Jézus, akit az Atya azért küldött, hogy az embereknek életet adjon, most tanítványait küldi üdvözítő műve folytatására. Amint az Atya engem küldött, úgy küldelek én is titeket. Ettől a pillanattól kezdve a születő egyház vállalja apostoli küldetését, kiterjeszti ezt az egész világra, s a századokon át állandóvá teszi Krisztus megváltó misszióját. Innen ered minden keresztény apostoli tevékenység. Szent Pál ezért Isten munkatársainak nevezi az apostolokat. Isten munkatársai, aki minden ember üdvösségét akarja, Jézuséi, akinek feladata ennek megvalósítása, és aki ebben minden megváltott embert bekapcsol. Az apostolság soha nem egyéni tevékenység, emberi képességek és erőforrások eredménye, hanem együttműködés Krisztussal, aki az egyház egész apostoli tevékenységének forrása és eredete. És ez érvényes minden szinten, kezdve a pápa apostoli tevékenységétől a legkisebb keresztény apostolságáig. Jézus, Istenünk és üdvözítőnk. Istenünk és üdvözítőnk marad ő mindig az egyetlen közvetítő, az egyetlen megváltó, az egyetlen, akiben üdvösség van, mert nincs más név, amelyben üdvözülhetnénk. Minden hívő egyben apostol is, így tehát üdvözítő, mégpedig abban a mértékben, ahogyan alázattal és szeretettel részt vesz az áldott Jézus megváltó művében. Az apostolok, bárkik legyenek is, a teremtő, megváltó és megszentelő Isten munkatársai. Az apostol az Atya szántóföldjén, szőlőjében dolgozik, nem saját elképzelése szerint, se saját erejéből, hanem az őt küldő Atyától való függésben, kegyelme segítségével, az általa meghatározott módon és mértékben. Minden apostol, mondja Szent Pál, Isten szolgája, ahogy nekik az Úr megadta. Nem tesznek egyebet, mint Istennek dolgoznak, de az igazi munkás egyedül Isten. Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. Nem számít sem az, aki ültet, sem az, aki öntözte, hanem csak a gyarapodást adó Isten. A korintusi levélben olvashatjuk ezt. Senki sem dicsekedhet, nem mondhatja, ez az én területem, ez az én fáradozásaimnak a gyümölcse. A szántóföld és a termés is kizárólag Istené. Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti meg Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Bár Pál vezette el először a korintusiakat is a hitre, mégsem formál jogot rájuk. Istenhez tartoznak. Ő csak egyszerű munkatárs. Az apostoli tevékenység nem emberi, hanem isteni mű, amelyben az apostol alázatos eszközként közreműködik. Természetesen nem egyszerű anyagi eszközökről van itt szó, hanem eleven személyes elkötelezettségről. Az apostolnak önként kell magát Isten rendelkezésére bocsátania, fel kell használnia minden tőle kapott adottságát, arra kell törekednie, hogy gondolkodásmódját, cselekvésmódját és akaratát összhangba hozza Istenével, azaz Isten üdvösség tervével, az emberek megváltására vonatkozó akaratával. Be kell tehát lépnie a végtelen szeretetnek abba az áramlásába, amelyből Isten üdvözítő akarata forrásozik. Társulnia kell ehhez az akarathoz, teljes készséggel fel kell ajánlania magát ennek az akaratnak és Krisztus követésére, aki maga is teljesen az Atya rendelkezésére bocsátotta magát az emberiség üdvözítéséért. Az apostol Jézussal együtt az Atya dolgaiban van, írja Szent Lukács. Vele együtt dolgozik az ország terjedéséért. Krisztussal érezni. Jézus Krisztusom, teremts bennem a tieidhez hasonló érzelmeket. Az egyház minden apostolkodásának forrása és eredete Krisztus, az Atya küldöttje. Nyilvánvaló tehát, hogy az apostoli munka termékenysége attól függ, mennyire eleven az apostolok kapcsolata Krisztussal. Az Úr szava szerint, aki bennem marad, és én benne, az bőtermést hoz, hisz nélkülem semmit se tehettek. A hatékony együttműködés a munkatárs és a mű szerzője között elképzelhetetlen, ha nincs meg a mély összhang és a bensőséges egység. Ez annál inkább érvényes, mivel itt kimondottan lelki műről van szó, és a munkatárs attól kapja tevékenységéhez az erőt és a termékenységet, aki az egész művet irányítja. Nos, ennek kell megvalósulnia Jézus és az apostol között. Az apostol a szőlővessző, Jézus a szőlőtő. Az apostol Krisztussal való egysége arányában hoz gyümölcsöt. Ennek az egységnek létre kell hoznia az érzések, az akarat és a szándék harmóniáját. Erre az alapelvre többször is visszatért a zsinat. A papságra készülőknek például ezt mondja: a papszentelés által Krisztushoz, a főpaphoz válnak hasonlóvá. Szokják meg tehát, hogy mint barátai, egész életükkel, bensőséges azonosulásukkal ragaszkodnak hozzá. A papoknak pedig következőt mondja: az Úr a papi élet egységének mindig alapja és forrása marad. Akkor sikerül ezt az egységet megteremteniük, ha az Atya akaratának felismerésében és a rájuk bízottakért vállalt önfeláldozásban Krisztussal egyesülnek. A szerzeteseknek pedig: minden körülmények között törekedjenek ápolni a Krisztussal Istenben elrejtett életet. Ebből ered és kap ösztönzést az embertárs szeretete a világ üdvösségének és az egyház gyarapításának vágya. A világban élő keresztényeket a zsinat arra hívja, hogy ne válasszák el életüket és a Krisztussal való egyesülést, hanem teljesítve az isteni terv szerinti feladatukat, növekedjenek mindig ebben az egységben. Az egyház tehát azt szorgalmazza, hogy az apostolok bensőséges baráti egységben éljenek Jézussal, lassanként öltsék magukra az ő érzéseit és vágyait. Ez a belső átalakulás a szeretet gyümölcse, mivel a szeretet hasonlóvá teszi az egymást szeretőket. Krisztus szíve túlárad az emberek iránti szeretettől, s bármi áron üdvözíteni akarja őket. Az apostol szívének is ehhez hasonlóvá kell válnia. Ugyanaz az érzés legyen meg bennetek, mint Jézus Krisztusban. Az apostolnak tanulmányoznia, szemlélnie kell Krisztus szívét. El kell merülnie abba, és tőle tanulnia az ember szeretetet, az üdvösségükért való tevékenységet és önfeláldozást. Jézust kell szemlélni, a jó pásztort, aki keresi elkóborolt bárányát, és aki nyájáért önként vállalja a halált. Életemet adom a juhokért, nem veszi el tőlem senki, magam adom oda. Jézust kell szemlélni, aki meghal azokért, akik még csak nem is ismerik, nem szeretik, sőt, gyalázzák. Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Azt még csak értjük, hogy valaki meghal barátjáért, de hogy egy ellenséges, hálátlan, közömbös népért, amely nem hisz szeretetében, és nem értékeli ajándékát, ez meghalad minden határt. És ki az az ember, aki nem tartozik ehhez a bűnös, hálátlan vagy közömbös néphez, amelyért Jézus odaadta életét? Mi is elmondhatjuk, Isten fia szeretett, és életét adta értem. Ez nem mítosz, hanem valóság, megdöbbentő, történelmi valóság. Krisztus szíve számára nincs idegen ember, se közömbös vagy ellenséges ember, mert mindenki az Atya végtelen szeretetének teremtménye, és így a Fiú irgalmas szeretetének tárgya. Krisztus, aki mindenek fölött szereti az Atyát, és azért jött a világba, hogy megdicsőítse őt, ehhez az emberek üdvözítésének megvalósítását alkalmazta. Az apostolnak is ezen az úton kell járnia. Előbb azonban szívét Krisztus szívéhez kell vinnie, hogy az üdvözítő azt megtöltse szeretetével. Az apostol csak ekkor ismételheti Jánossal: megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne. Apostoli tevékenysége ekkor nem valami elvont elmélet lesz, hanem Isten és Krisztus szeretetének eleven és bensőséges megértése. Még ha nem élt is Jézus mellett, mint János, a hitben és a szeretetben megélt belső tapasztalata alapján mondhatja testvéreinek: amit kezdettől fogva láttunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit kezünkkel tapintottunk, amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Berg Judit Rumini Datoja parton című hangjátékának 21. befejező részét hallhatjátok.
Rumini, ha éppen nem az élesztő porfelhőjének közepén találja metamor varázsütése, talán holtan zuhant volna a terasz kövére. Így azonban csak egyetlen villanásnyi időre szűnt meg körülötte a világ, de a következő másodpercben már tökéletesen magánál volt megint. Eközben az élesztő ráhullott Rinyára és Ricardóra is, sőt a talapzatnál tébláboló láthatatlan Balikóra is jutott belőle, aki abban a pillanatban mozdulni érezte kővédermet mancsát. Riki és Rinya rögtön életre kelt a por hatására, és Ruminivel együtt a földre zuhantak. Az újjáéledő papagájjal együtt a szárnyai közé feszített kamanduk is lezuhant. Zuhantában megtört benne a nehezen előidézett varázs, és a napfény végre utat talált magának a külvilágba. Nem is akárhogy. Hatalmas, eget-földet bevilágító, szemet kápráztató villámcsapás formájában száguldott ki az órák óta bezárva tartott fény a kőből, a villám pedig egyenesen metamor varázs gyűrűjébe csapott, mintha ellenállhatatlanul vonzotta volna a bűvös erejű kő. A villámcsapás hatására felizzott és ketté repett a varázsgyűrű köve, és ugyanabban a percben lángra kapott a világító torony. Amíg a gyűrű a haláltusáját vívta, metamor is szörnyű változáson ment keresztül. Hirtelen denevérré változott, majd papagájjá, utána gekkóvá, szőröslábú madárpókká, makákóvá. A pusztuló varázsgyűrű utolsó erejével az összes olyan alakba átváltoztatta metamort, amelyet a varázsló korábban már magára öltött. Aztán a gyűrű köve lassacskán kihunyt. Az egerek döbbenetére metamor most kedvesképű, káprázatosan szép sejemmajom hölgy alakját öltötte. Díszes ruhája, fényes bundája, kecses végtagjai igazán fejedelmi teremtésnek mutatták. Nem csoda, hogy Herdál király is szerelemre gyúlt iránta. Bizony, a ragyogó majom kisasszony nem más volt, mint Anomália úrnő személyesen, Herdál király imádatának tárgya és reménybeli menyasszonya.
Gyerünk! Tovább! Tovább!
De metamor Anomália úrnő alakjában rekedt. Kétségbeesve keresni kezdte a menekülés útját a tűz elől. Ekkor meglátta három denevér szolgáját, akik a tűz láttán oda siettek.
Repítsetek el innen!
A denevérek számára nem volt szokatlan, hogy uruk más formában áll előttük. Már is a magasba emelték a varázslót, és elhagyták vele a tornyot.
Valahogy helyre kell állítanom a gyűrű erejét! Vigyetek Macchiato apáthoz Mokka szigetére!
Közben Rumini és Balikó is felocsúdott. A torony mostanra életveszélyessé vált, és a lángoló csiga lépcsőn képtelenség volt lejutni. Rumini a kőpárkányhoz rohant, hogy körülnézzen.
Rinya, gyere gyorsan! Segítened kell! Fogd a csőrödbe egy közeli fa indáját, és hozd ide!
Rinya nem mozdult.
Emlékezz csak, kinek köszönheted az életed! Rumini nélkül örökre szobor maradtál volna!
Rinya végül elröppent, és nem sokára egy erősnek tűnő indával tért vissza. Rumini megmarkolta az indát, és elrugaszkodott. Akkora lendülettel csapódott az ágak közé, hogy szinte utat hasított magának a lombok sűrűjében. Már adta is Rinyának az indát, hogy a papagáj visszatérjen vele a teraszon rostokolókhoz.
Te jössz, Ricardo! Védj lendületet, Rumini majd elkap!
Nem merek!
Ne kéresd magad!
Balikó megragadta Riki karját, csuklójára tekerte az indát, a végét pedig a mancsába nyomta.
Kapaszkodj, öcsi, indul a menet!
Rumini mancsa megragadta a felé repülő Rikit, és egy erős keresztágra húzta. Már csak Balikó volt hátra. Rinya az utolsó pillanatban érkezett. Az egérfiúnak nem maradt ideje a töprengésre, megragadta az indát, és már ugrott is. Háta mögött magasra csaptak a lángok, és mire biztonságosan lovagló ülésbe helyezkedett a fán Rumini mellett, a világító torony őrült ropogással összeomlott.
Erre mondják, hogy pontos időzítés. Köszönjük, Rinya.
Hú, és most hogyan tovább?
Illahó és Kobaga még a börtönben kell, hogy legyenek. A börtön a föld alatt van. Fogadok, hogy a cellák érintetlenül maradtak.
Akkor gyerünk, szabadítsuk ki őket.
Most mi van? Hová mentek?
Gyere, öcsi, indul a mentőcsapat!
Metamor anomália szolgáit hátrahagyva egyedül érkezett meg a kapucsinosokhoz. Szimpla testvér igencsak elcsodálkozott a gyönyörű vendég érkezésén, de néhány udvarias szó elmotyogása után bevezette a fogadószobába, és elsietett, hogy mielőbb értesítse Macchiato apátot. Az apát reggel óta a dolgozó szobájában tevékenykedett, Dundi Bandi társaságában. Mikor Szimpla testvér berontott a szobába a vendég érkezésének hírével, az apát pillantása rögtön a spekulatórium kijelzőjére esett. A mutatók őrült forgása leállt, a műszer a Fortuna bogár jelén állapodott meg.
Tehát a híres anomália érkezését jósolta a műszer. Nem árt óvatosnak lennünk.
Szimpla testvér buzgón bólogatott, Dundi Bandi viszont szólásra emelkedett.
Megengeded, apát uram, hogy én itt maradjak? Szívesen átlapoznám azt a botanikai könyvet, amit reggel mutattál.
Persze, fiam. Maradj, amíg kedvet tartja.
Anomália úrnőt vacsorával kínálták a szerzetesek, aztán bágyat mosolyjal, de elbűvölő kedvességgel megköszönte Macchiato apátnak a vendéglátást, majd fejfájásra és kimerültségre hivatkozva visszavonult a vendégszobába. Hamarosan elcsendesedett az apátság. Egyedül Dundi Bandi olvasgatott mindenről megfeledkezve a dolgozó szobában. Arra kapta csak fel a fejét, mikor csendesen megnyikordult az ajtó. Először azt hitte, hogy az apát tért vissza elmesélni, mi történt. Nagy volt hát a döbbenete, mikor magát anomáliát látta besurranni.
Üdvözöllek, úrnőm!
De?
Bocsáss meg, hogy rád ijesztettem. Miben lehetek a segítségedre?
Én kérek elnézést, amiért ilyen látványosan megrémültem tőled. Erősen megfájdult a fejem, ezért az apát úr felajánlott egy kis orvosságot.
A veritométer jelezte, hogy hamis állítás hangzott el az imént. Bandi összevonta a szemöldökét.
Ó, hogy nem jött veled az apát úr?
Miért is jött volna, hiszen itt vagy te, hogy segíts nekem.
Mondta az apát úr, hogy engem keres.
Persze. Mi csörög itt?
Csak egy meghibásodott műszer.
Macchiato apát szerint a nadragúja kivonat előzi a fejfájásomat.
De Bandi tudta, hogy a nadragúja kivonat nem űzi el a fejfájást. És azt is tudta, hogy a veritométer nem hibásodott meg.
Egy kis piros üvegcsében van a fiókban.
Anomália metamor kirántotta az íróasztal fiókját, és valóban talált is benne egy kis piros fiolát. Gonosz vigyort villantott Bandi felé, és rácseppentette a szert a gyűrűjére. A kőből abban a pillanatban fehér gőz csapott fel, mire anomália metamor zsugorodni kezdett, és szőrös lábú, aprócska madárpók vált belőle. A dagi egérmatróznak sem kellett egyéb. Villámgyorsan felkapott egy üres befőttes üveget, és a pókra borította. Szerencsére az üveg teteje is megvolt, így a következő percben a madárpók végleg csapdába esett. Dundi Bandi remegő mancsaj, de diadalmasan szorította a lezárt befőttes üveget. Legjobb lesz, ha felébreszti Macchiato apátot, és beszámol neki a történtekről. De mielőtt elindult volna, még egy ötlete támadt. A veritométerhez fordult.
Na, most már minden jóra fordul.
A kis műszer nem tiltakozott.
Hú.
Hatalmas volt a boldogság Lovettában, mikor metamor bukásának híre elérte a várost. Hát még amikor Ruminiék megérkeztek a börtönből kiszabadított Illahó és Kobaga társaságában. Az egerek boldogsága nem ismert határt.
Vége hossza nem volt az öleléseknek, hátba veregetéseknek, boldog nevetésnek. Főleg azután, hogy Rumini és Balikó elmesélte, a szélkirálynő az elátkozott öbölben horgonyoz, éppen sértetlenül a világ szeme elől elrejtve. Elbán herceg azonnal ígéretet tett, hogy másnap reggel egy gyors mozgású hajóval személyesen kíséri az egereket a hajdani Marakuja kikötőjébe, hogy újra birtokba vegyék a szélkirálynőt. A hatalmas boldogság azonban még mindig nem érte el csúcspontját. Este felé ugyanis Mokka szigetéről befutott a Cikória, fedélzetén Macchiato apáttal, néhány kapucsinus szerzetessel, a betegségéből felgyógyult Dundi Bandival és a pókként üvegbe zárva gubbasztó Metamorral. Elbán koronázásán és az azt követő mulatságon részt vett mindenki, aki él és mozog. Sejemmajmok, aranyhörcsögök, denevérek, egerek és papagájok éltették Elbán királyt, ünnepelték a szabadság és a béke beköszöntét. Az új uralkodó jutalmakat és kitüntetéseket osztogatott, nem feledkezve meg Akuról, Fámáról, Bulvárboldizsárról, Pálmatő elöljárójáról, a kapucsinusokról, a denevérekről, az egerekről és saját hűséges szolgáiról sem. Még a ripacsok is tiszteletüket tették. Tantusz a mulatság közepette ünnepélyes ábrázattal félrevonta Ruminit és Balikót, és egy-egy bőrszütyőbe rejtett derengőt akasztott a nyakukba.
Vigyétek magatokkal az éltetőfény egy kis darabját. Nektek köszönhetjük, hogy a fény éltető ereje visszatért hozzánk.
Ezután még sokáig tartott a mulatság. Mindenki remekül szórakozott. Egyedül rinyalógatta a csőrét.
Nem tudom.
Mit nem tudsz, Rinya? Pont te?
Nem tudom, mi lesz velem. Hová menjek, ha elhajóztok?
Mi lenne, ha velünk jönnél? El kellene a szél királynőn egy hajópapagáj.
És senki se cibálná többé a fák tollaidat.
Gyerünk a kapitányhoz!
Másnap reggel a szél királynő indulásra készen állt. A mólónál hatalmas tömeg állt, hogy integetve búcsúzzon a bátor szívű egerektől. Elbán király is ott volt személyesen, Macchiato apát és a kapucsinus szerzetesek társaságában. Mikor végre mindenki elbúcsúzott, Rinya is leszállt a magasból, majd kényelmesen elhelyezkedett Rumini vállán. Negro gúnyos tekintettel lépett melléjük.
Ideje, hogy visszaálljon minden a régi kerékvágásba. Kérek egy jelentkezőt a fedélköz feltakarítására.
Én jelentkezem.
Negro megpördült. Riki zavarában egyik lábáról a másikra állt.
Hát jó, gyere.
Kösz, öcsi.
Rumini a vállán ülő Rinyára sandított.
Meglátod, Rinya, megszereted majd a tengeri utazást.
És ha gondolod, kitanítunk, hogy a világ legjobb hajópapagája váljék belőled.
Nem kell tanítani, Rinya mindent tud.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Berg Judit Rumini Datoja parton című hangjátékának 21. befejező részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Megzendül az üveghegy, dördül a szárnyas rézajtó, dönget iráz a fűsmirkó, mordul a sárkány.
Mi kéne?
Add ki a mátkám, az kéne!
Jöttél, hős Mirko.
Ámul bámul a királyfi.
Mi egy családot akar ki?
Perdül a sárkány, táncba fog. Örül Mirkónak, nem dohog. Táncol a sarka, csikordul. Öröm könnye is kicsordul.
Ez a legény olyan forma, mint a bivaj borja volna.
lélek jöttödnek, mint a 77 ördögnek. Annyi szép márkáddal a baj, amennyi fején az aranyhaj. Kékül zöldül, ha ránézek, toporzékol, ha megébred.
Öltöztes sárkány, etes meg, fényesítsd ki a cipőmet, sika, sika. Foltos belül a koronám, sárgul alul az új ruhám.
Lótok, futok, mégsem békül, hét fejem van, de mint szédül. Táncolj hát vélem pirinkót, s vidd a csodába irinkót. Táncolj hát vélem pirinkót, s vidd a csodába irinkót.
Na! Van-e házit eladó?
Eladó.
Nincsen itt más eladó?
Eladó.
Csak egy csizma lakható?
Lakható.
Erdőn, mezőn, aki van?
Aki van.
Ma még táncolni akar?
Mind akar.
Nosza, fogjuk a csizmát?
A csizmát.
Építsük be a tisztást?
A tisztást!
Csizma száron a manó,
mit hasít?
Három nyílás kanyari,
kanyari.
Egyik lesz az ajtaja,
ajtaja.
Kettő lesz az ablaka,
ablaka.
Hát a mókus mit segít?
Mit segít?
Piros tetőt sikeri,
sikeri.
Egyel hagyott ernyőből,
ernyőből.
S kéményt húz egy vascsőből,
vascsőből.
Ó, a manó, a manó.
Segít.
Mit segít?
Fenyő törzset felhasít,
széthasít.
Abból készít ágyakat,
székeket,
polcokat, szekrényeket.
Épphetes.
Hát a béka mit segít?
Mit segít?
Kertet kerted bekerít,
bekerít.
Hát a cincér mit segít?
Mit segít?
Kertbe rózsát telepít,
telepít.
Hát a hangya mit segít?
Mit segít?
Bográcsban hagymát pirít,
húst puhít.
Káposztát is savanyi,
savanyi.
S a tisztáson megterít,
megterít.
Hát a cinkem mit segít?
Mit segít?
Koszorút fon hogy virít,
mint virít.
Szépíti a mennyasszony,
mennyasszony.
Tündér laki kisasszony,
kisasszonyt.
Ó, a manó, a manó.
pasztja, kalás, tésztába dagasztja, ástás, pikulás. Ó, mi jó, láma tízligó, ablakot vág a kalácson, ez ám a vidám karácsony. Ó, mi szó, szemben óta szó, füttyög a tízligó. Kocsonyának megfagyasztja, ástás, pikulás. Ó, bíkú, láma harsorkú, béka had a sok csoportban, drekegni kezd az anyomban. Ó, bíkú, égi háború, tíz béka száz torkú. Ástás, pikulás, tíz tücsköt fog fenn a dombon, ástás, pikulás, tíz tücsköt is megtisztítja, spálinkába felforralja, ástás, pikulás, ó, 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 láma csobogó, pálinkába benne ülnek, s éjjel-nappal hegedülnek. Do, mi, szó, zeng a nóta szó, te tíz tücsök vonó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!